Köszönöm szépen. Régi hagyomány az európai művészetben, valószínűleg nem csak ott, hogy egy tökéletesnek hit, vagy a tökéletességet célzó műbe a mester elhelyez valami olyan jelet, ami rával, de nem igaz. Én ezt honnan tudom, nem tudom. 85-ben csináltunk egy könyvet tanítványaimmal, Zrínyi Miklós prózai műveit adtuk ki, és ezügyben 8-szor jártunk Zágrába, Zrínyi Miklósnak a könyveit Zágrába őrzik. Egyébként egyszer Pozsonyban is voltam ezügyben, és még a Csaplovics úr, aki egy két lábon járó nemzeti könyvtár volt, és készséggel fölvilágosított, még ő is nyújtott ehhez nekem segítséget. Akkor kezdődtek már ezek a nehezülései a kelet-közép-európai dolgoknak, és áramszünet volt Ozajba, ahol Gróf Zrínyi Miklós a költő született, és egy órát késett a karlováci buszjárat, és a sötétbe ott álltunk az ozai főtéren, a Karlovácshoz nem messze, és semmi fény nem volt a városban, csak egy gyertya pislákolt egy Idrizi Ozmán nevű, nyilván török eredetű gyümölcsárusnak a bódéjába, őt az nem zavartotta, matatotta a mandarin és az alma és a banán piramisokkal, és égett a rendületlen gyertyát, mert ő kereskedő volt, hogy akkor zár be, amikor beszokott zár. És akkor határoztuk el, ha nem fázunk meg és nem fagyunk meg, akkor a megjelenő könyvnek a névmutatójába becsempésztük Idrizi Ozmánnak a nevét. És megadjuk, hogy kicsoda, ozai gyümölcsárus, Kanicai a nagy zrínyi kutató volt a lektora a könyvnek, az egészet jóvá hagyta, a placet aláírta, mehetett a nyomdába, megjelent. Na most, hát nagyon kedves könyvem ez nekem, mert ifjúságomnak, a kutatói ifjúságomnak a témáihoz vezet vissza, hiszen a Szepsi Csombor, Szenci Molnár Albert körüli kutatások azok még a 60-as években kezdődtek el. Elhatároztam, hogy annak emlékére, hogy Dunaszerdahelyen, ahová én ugye lejártam korrigálni, meg kéziratot hozni, vinni, és így tovább, olyan kedvesen fogadtak, és annyira jól éreztem magam, és otthon éreztem magam, hogy valamilyen módon emléket állítok ennek a dunaszerdahelyi kedvességnek, és becsempésztem egy nevet a névmutatóba, olyan lapszámmal, ami lap ebben ugye nem létezik, tehát nem lehet benne megtalálni. A Csallóköz a Zsitni Osztrav című lapnak egy tudósításában találtam egy gyönyörű magyar személynevet, úgy hívták ezt a szerzőt, a Bihari étteremnek volt a prímás, hogy Vont Szemű János. Ez rettenetesen tetszett nekem, és ha hiszed, ha nem, Csaba, Dalted ott a szemüveg közelben, nézd meg, benne szerepel Vont Szemű János, mint szerdahelyi hegedős, ugye, kicsit régiesítve, és hát egyelőre senki sem vette észre. Na most abbeli döjfönben, hogy ez nekem másodszor sikerült, elmeséltem ezt a történetet, nemrég Szörényi Lászlónak, aki kiváló irodalomtörténész, ugye nemrég római nagykövet volt. Hát azt mondja, nagyon érdekes, engedd meg, hogy én is válaszoljak neked valamit. Az egyik legkiválóbb magyar irodalomtörténeti teljesítmény a 18 kötetes világirodalmi lexikon, aminek most van egy pótkötete is. Most van a Vont Szemű János, szerdahelyi hegedűs? Ott van, látod? Dicsőség Dunaszerdahelyre. Azt mondja, vedd csak elő a világirodalmi lexikonnak. Ugye ez kiváló dolog, ez a világirodalmi lexikon, mert kiválóak a poétikai, meg a verstani szócikkei, remekül lehet használni, mindenki használja is. Egy időben arról is volt szó, hogy angolra lefordítják és kiadják. És azt mondja nekem a Szörényi, vedd csak elő, és keresd meg a második kötetbe Muhammad Balfász nevű költőt. Na most megkeresem a Muhammad Balfász nevű költőt, és az, hogy született Jakartában 1921-ben, korán kapcsolatot keresett az ifjúsági mozgalommal, baloldali újságokban írt cikkeket, nagy sikerű novellás kötet, a bambuszból készült kerék, nem négyszögesítése, hanem az urak elleni. Ugye? És akkor megvan adva ott a Jakartai úr, indonézi, ugye? Úgy van, stb. Írtak róla itt, írtak róla ott, írtak róla amott. Hazája irodalmi kultúrának reprezentása. Ismered Muhammad Balfász? Hát mondom, én ismerem, ne arra. Úgy hát azt mondja, senki sem ismeri, mert a szerdahelyi ég, amikor a lexikon csináltak, abbéli örömükbe, hogy végül a második kötete is túl van, mert ugye belecsempészték egy ilyen jelentőt. Nem akarok ezzel iskolát teremteni, de ez azért mindig a felszabadultságnak és az örömnek a jele. Véghez vittem én már nagy hírű munkámat, hiszem legalábbis, hogy véghez vittem, és hogy nagy, és hogy hírű. És akkor hát ebben a felszabadult örömünkben egy kicsit néha Vont Szemű Jánoskodunk, egy kicsit néha Idrizi Ozmánkodunk, egy kicsit néha Balfászkodunk.
Következnék az én kérdésem. Én azt szeretném megkérdezni tőled, hiszen ha jól emlékszem, te valamelyik alföldi városban születtél, és a kutatásaidnak hát az egyik legnagyobb fejezete Zrínyi Miklós művéhez, életművéhez kapcsolódik. Most Zrínyi Miklós kapcsán találkozhattál azzal a jelenséggel, ami valójában itt a felfölddel is összekapcsolhat, ez a két kultúrájúságnak az a szintje, ugye, amikor édes testvérek, ugye Zinyi Péter fordítja le a szigeti beszedelmet horvát nyelvre, ugye testvére, hogy miképpen tudtad hasznosítani, vagy miképpen érezted, hogy a felföldre átvonulván, hogy hasonló jelenségeket, hasonló szindrómákat találsz itt, mint abban a horvát-magyar világban, amelyel nagyon sokat és nagyon mélyen foglalkoztál.
Nagyon röviden, ahogy mondtam, én ezekkel a felföldi írókkal foglalkoztam a 60-as években, Szenci Molnár Alberttel, Szepsi Csombor mások, Mártonnal és másokkal, de úgy körülbelül a közepéig, és akkor volt egy energikus és kiváló professzorom, Szauder József, aki 1964-ben figyelmeztetett engem arra, hogy ekkor jött a Vatkan, ugye, Zrínyi. És hogy hát föl kellene állni a katedrára, és tartani kellene 120 embernek Zrínyi előadásokat. A professzor, hát mondom, hát ugye, ez úgy lesz, hogy kapsz egy hét szabadság, na csak 5 napot. És akkor hát el kellett kezdenem, és elkezdtem hozzá mindent olvasni, és akkor láttam, hogy nem csak ilyen nagy írók vannak, mint Szenci Molnárról, de hogy ő mekkora az Tőzsér Árpád tudatosította mindenek előtt az utóbbi évtizedekben, hanem hát itt van Zrínyi a maga monumentális zordságaival, abszolút korszerű európai műveltségével, és akkor nem tudott engem elengedni ez a kapocs, ami hozzáfűzött. És valóban nagy stúdium volt, és voltak éppen az, hogy én szlovák szerzőket magyarul sajnos, és szégyellem magam ezért, hogy nagyon kicsit értem őket, újra kézbe vettem, az a megkerülhetetlen, parancsoló szükséglet volt, hogy közép-kelet-európai irodalmat kontextusba kell szemlélni, főleg olyan esetben, hogy olyan különlegességről van szó, hogy nem csak a vers, hogy az eposzát fordította le horvátra, hanem a teljes verseskönyvét, a bevezetővel együtt az utolsó szóig, ugye? Egyetlen részt hagyott ki belőle, ami róla szólt, Zrínyi Péterről, és hát az ugye kellemetlen volt. Ilyen jelenség a világirodalom, hogy egy testvérpár egy verseskönyvet két redakcióban megcsinál magyarul is, és horvátul, ilyen nem nagyon van. Legalábbis nem nagyon volt egészen Sturovói Párkányig, mert akkor értem oda a Karol Vlachovszky könyvének az olvasásába, ahol éppen Kisgyétyaban mondja ezt, hogy van egy kétnyelvű szlovák-magyar író testvérpár, és az egyiket, a magyar nyelvűt ismertem, ez a Szeberényi Lajos Petőfinek a barátja, aki minden Petőfi életrajzban benne van, és mindenfélét lehet róla tudni, de azt nem tudtam, hogy az ő testvére, az Andrej vagy Ondrej Szeberényi, az pedig szlovák író volt, és a Békés megyében, Békés, vagy Csongrád, vagy Békés megyében lévő egy... Csanád volt a történelmi országnak a Csanád megyéjében lévő faluba, Nagylakon volt szlovák prédikátor, cseh irodalmi nyelven prédikált, és szlovák nyelven szerkesztette annak a lapnak a változatát, ami a kormánynak a lapja volt a Kossuth forradalma alatt, jól mondom? Ugyanez az eset. Segíts, Karol!
Tanár úr, én csak azt szeretném megmondani, hogy van még újabb kori jelenség is, van Bábi Tibor és Alexander Kockó.
Hát ilyen világ ez, ugye? Ilyen világ ez, ilyen típusú ikrek vannak, és olyan típusú ikrek is vannak, mint ti vagytok, és van nektek egy postaltestvéretek, mint amilyen én vagyok, ugye? Hát hogy mondjam, ez vezetett engem vissza ezekhez a dolgokhoz, ez a tapasztalás, amiről többek között a Kisgyél Csaba beszélt, és mondom, hát miért ne szedném én össze ezeket, miért ne gondolnám végig ősz fejjel, és miért ne hagynám hátra, mert van ezekről a dolgokról mondani valóm, és van bennem tisztelet ennek a népnek, a szlovák népnek az irodalma iránt, és van az iránt a tájcsoda iránt, ami az egész felföldén szándékosan így nevezem. Egyébként tudjátok, hogy kinevezte először Felvidéknek? Kossuth Lajos. A Kis Lajosnak a földrajznévek etimológiai szótára szerint 1849-ben, azt hiszem, ezt én nem tudtam. Itt is? Igen? Pedig nem szerette Kossuth Petőfit.
Az egy másik kérdés.
Igen?
Mind a kettőnek egy volt a szlovák őség.
De még mennyire? Igen.
De igazából felnőtt úgy
nevezett. Igen, igen, igen. És akkor hát így kerültem ehhez az egész felföldi ügyhöz. Hogy pontosan, hogy itt ül ugye Árpád, Tőzsér Árpád az elsősorban, hála Istennek, azt sok tekintetben neki köszönhetem. Tehát meglepett engem, hogy ő arra, ami 20-30 évvel ezelőtti barátságunkra emlékezett azzal, hogy a kiváló esszéjének a kötetéhez tőlem kért a kiadó által utószót. Én el is kezdtem az utószót, meg is írtam, meg is jelent. Ez az utószó így kezdődik, ez persze a könyv elejére tették a kiadónál, úgyhogy előszó, hát ugye mindegy. Nem ti adtátok ki? Ugye? Ezt is itt hagytátok, gazfickók, ezt a kis kék pontocskát. Ugye ezt azt jelenti, hogy itt kell elvágni a borítót. Hát itt hagyták a jelet rajta. És azt mondtam, hogy ez egy új divat, svéd divat, azóta mindenki megeszi.
Nem így van, ez is a nap kiadó könyvezőként.
Ezt meg itt kellett volna elvágni.
Nem jelentettél be, és itt is van egy ilyen jel.
De ezt mindenki tudja, hogy ezt a nap kiadó adta, aki már megbocsánat. Hát ezt azért mindenki tudja. Na mindegy, tehát ekkor kerültünk újra kapcsolatba, és ahogy erről a dologról beszélgettünk levélben, és ahogy beszélgettünk az olvasás által, én beszélgettem, ahogy olvastam és újraolvastam Tőzsér Árpád, úgy támadt ez a gondolatom, hogy ezeket a tanulmányokat össze kellene gyűjteni. Ő ezt elvileg jóvá hagyta, nem tudok arról, hogy akadályozta volna, és voltaképpen azt hiszem, hogy a napkiadón kívül elsősorban neki tartozom azért a ki nem mondott biztató szóért, illetve egy tanulmánynak az előközléséért köszönettel, hogy belemertem vágni ebbe. Remélem, hogy lesz még mondani valóm erről a tájról, erről az irodalomról, és talán, ha megmerem kockáztatni, akkor még a szlovák irodalomról is. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy folytassuk kérdésekkel. Itt az első sor kérdés után következzenek a következők. Én kérem a kedves vendégeket, barátainkat, hölgyeket, urakat, hogy kérdezzenek Kovács Sándor Ivántól, az irodalomtörténésztől, hát nem csak e könyvszerzőjétől, hanem a magyar irodalom, régi magyar irodalom egyik legkitűnőbb ismerőjétől. Én át is adnám a szót, kitágítva a kört, amiben itt ülünk, hogy együtt beszélgethessünk. Egyszerűbb, mert nem az első kérdést, ugye, hanem azt hiszem a negyedik kérdést kell most föltenni.
Szerteágazó gondolataimat is részben Kovács Sándor Iván könyvének köszönhetem, és egy kicsit ez a, mindjárt megjegyzem az elején, az ő műfaja, mint ez a szerteágazás, ez az elképesztő sokágúsága, hogy egyetlen problémát rengeteg ágból tud indítani és egybe sodorni, egyé végül is könyveiben összesodorni. De talán kezdem azzal, hogy valószínűleg 20 éves szünet után nagyon nagy örömmel találkozom vele éppen itt Pozsonyban, mert 20 évvel ezelőtt, amikor a találkozásaink jóval gyakoribbak voltak, akkor azt hiszem, hogy elsősorban Nyitrához kötődtek a találkozásaink. Én ugyanis akkoriban Nyitrán tanítottam, és Szhodó Okolnoszki, hogy Lakoszki Karcsi barátom is értse, éppen régi magyar irodalmat adtam elő. A régi magyar irodalomnak ez a szeretete, közös szeretete hozott össze bennünket, azt hiszem, Kovács Sándor Ivánnal engem, akinek akkor, hogy úgy mondjam, és ezzel egyáltalán nem akarom a mostani ázsióját megkérdőjelezni, de akkor az ázsiója, a hivatalos irodalomban valahogyan magasabb volt, mert a Kortárs című irodalmi folyóiratnak a főszerkesztője volt, és ebben a folyóiratban próbálta azt csinálni, amit azóta csak egy egyetemi katedra fórumán van neki megadatva csinálni. A Kortárs folyóirat, hogyha már ide kerültem a sok ágúságomból, az ő főszerkesztése alatt egy nagyon érdekes metamorfózison keresztül ment át. A hermeneutikát, ami a modern utáni modern irodalom egyik központi műszava, nemigen szokták Kovács Sándor Iván nevével együtt emlegetni, legalábbis nem tudok róla, de én most megkockáztatom ezt az együtt emlegetést, mert valamikor akkor, amikor még a hermeneutika nem volt divatban a magyar irodalomban, ő már a hermeneutikát kezdte művelni. Annyiban, amennyiben a régi magyar irodalomnak olyan olvasatait adta, olyan érvényes olvasatait, amely azt a dialógust tételezi fel, amit a hermeneutika vőszó olvasó és működött. Azaz, a hermeneutika szerint a mű értéke az olvasatok szinte végtelen sorába teljesedik ki. Ő ilyen olvasatait adta annak a régi magyar irodalomnak, amit addig szinte én legalábbis egyetemi tanulmányaim során, de nem csak tanulmányaim során, hanem tanításom során is Nyitrán, akkor még nem találkoztam. Így ihletett meg, talán az ő bevallása szerint, ahogy az előbb hallottam tőle. Ez az ihletési folyamat is kölcsönös volt, talán én is indítottam őt egy-két gondolatra. És így ihletett meg, hogy befejezzem a mondatot, az ő akkori kortársbeli ténykedése, amely kortársban a régi magyar irodalom a lehető legaktuálisabb jelenkori jelentések hordozója lett. Ez valami csodálatos reveláció volt az én számomra akkor, és ebben az ihletésben írta meg azt a mámesteit már többször is említett Szenci Molnár Albert tanulmányomat, amely aztán még közelebb hozott bennünket. Mindez pedig azért bátorkodom elmondani a könyve kapcsán a vágy és emlékezet itt szóban forgó kötete kapcsán, hogy amíg kezemben volt a könyv, nagyon rövid ideig volt a kezemben, ő ugyan megküldte nekem tisztességgel, becsülettel a könyvét mindjárt frissíve, dedikálva, köszönet érte utólagosan. De alig volt néhány napig nálam csak, mert a kulturális intézet, amelynek most a vendégei vagyunk, nagyon gyorsan elkérte tőlem, hogy ezt annak alapján ezt az estét, ezt a találkozót előkészíthesse. Amiért persze követvetni rá vagy rájuk, semmiképpen se akarok, de megfosztottak attól, vagy megfosztották a közönséget, vagy megfosztották Kovács Sándor Ivánt attól a levelező élménytől, aminek most lehettek volna része, hogyha tovább is kezemben van a könyv. Tehát feltenném ezt a kérdést, ami így többek között megmaradt bennem a könyv átlapozása után. A Kézsmárk problémája. Érdekes módon, és itt találkoztam Kovács Sándor Iván búvárkodásaiban ezzel a problémával, talán Zrínyi, de talán többen is a Tátra szinonimájaként építették be műveikbe többször is. Azóta, mióta ezt leírt a Kovács Sándor Iván barátom, nem találtam már rá valami elfogadható magyarázatot. Ez azóta akkor se fért a fejembe, most se fér a fejembe. És köztudott, hogy mindig ezek a rejtélyes, megmagyarázhatatlan, enigmatikus, orfikus problémák izgatják az embert leginkább az irodalomban. Hát egy ilyen izgalmas kérdés az én számomra ez. Kérdezem most Iván barátunkat, hogy alakul a legújabb kutatások szerint a Kézsmárk probléma.
Kézsmárkomba veszem a mikrofont, és mindjárt, ha venném, igen, sikerül. Tehát a kérdés nagyon jó. Bán Imre az, aki kiváló szakértője volt a régiségnek, sokkal kiválóbb mindünknél, aki így magyarázza 1952-ben egy Zrínyi kiadásában, hogy Zrínyinél a Kézsmárk, amikor azt mondja, hogy mikor az fölszél Kézsmárkból kiszakad, az egyenlő a Tátra, nagy, magas, sziklás hegy jelentéssel. Nincs benne a könyvemben, mert akkor nem ismertem, nem olvastam. De azóta elolvastam Kazinczy Ferencnek, aki német szóra Kézsmákra ment, és éppen beszéltünk róla Csabával idejövet, hogy a pályám emlékezetében van egy hely, ahol a szlovák tudására vonatkozóan van egy érdekes adat, németül, francia, angol, stb. Latinul, hát ahogy egy Kazinczynak tudni kellett. Most olvastam el az ő még mindig kéziratban lévő Zrínyi jegyzeteit, ezeket az 1817. évi Zrínyinek minden munkái című kötete bevezető munkajegyzeteinek kell tekintenünk. Érdekes, hogy akkor itt kaptam meg ezt a könyvet Gál Sándortól, Kassánról jöttünk repülővel ide Pozsonyba, és azt mondja, te hoztunk valamit magunkkal, mondom, mi az, és megmutatja a repülőtéren a Kazinczy Zrínyi kiadás. Mondom, ez kié, és elkezdte kújni a könyveim. Hát a tiéd ne sír. Idatta. Nos, ezeket a jegyzeteket is. Ebbe Kazinczy, amikor a Késmárkhoz, én már reszkedtem előtte, hogy hogy írja, azt írja Kazinczy, hogy ez itt a Tátrát jelenti. Hát ez egy 200 évvel korábbi ismeret a kérdéssel kapcsolatosan, és válasz a kérdéssel kapcsolatosan, minden esetre hát meggyőzőbb is lehet. A szlovák irodalmi szövegekben csak Tátraként volt belőle a Tátra. Nincs egy ilyen típusú, ilyen jellegű megnevezése? Vajon, hogy továbbadjam a kérdést?
Hát a Késmárnak is van
jelentősége. És pedig?
Hát oda távozott Pozsonyból, mikor Pozsonyban megszüntették, vagyis elvették a Palkovicsnak a tanszéket, hát akkor elmentek ugye Késmárba a jövendő a liceumba. És akkor Késmárk volt ugye a szlovák tudatnak a központja.
De Tátra jelentésben?
Az nem.
Késmárok nem?
Nincs.
Megoldva, én sem. Ezt a Kazinczy tudom újdonságként mondani.
Tessék, következő kérdés. Nem, gondolom nem csak ilyen mikrofilológia, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés valóban.
Makrohegyről mikrofilológia.
De... Tessék, parancsolat.
Sajnos még most se jártam, de halálom előtt még el fogok menni. Természetesen tudom, hogy Stószon múzeum van, természetesen tudom, hogy a Madács, Pozónium, ahogy a kiadó neve változott, Fábry Zoltánt ugyanannak tekinti, aki, tehát a szlovákiai magyar irodalom és publicisztika klasszikusának, és hogy a műveit kiadják, hogy írnak róla, hogy jelen van, Tőzsér Árpád publicisztikájában is jelen van, és így tovább, és azt gondolom, hogy semmit nem kopott az ő fénye, mindazzal, ami a világban történt, és mindazt a koszorút joggal viselheti virtuálisan a homlokán, amit a jelenkora és az utókora rátett. Fábry Zoltánnal valóban abban az ifjú Sturmundrang szerkesztő években magam is leveleztem, és hát ez nagyon kedves élményem, sok dedikált könyvét őrzöm. Ő magyarázta el nekem egy levélbe egyszer, hogy fiam, hát így nem lehet egy postára tenni egy könyvet, hogy úgy érkezik meg, hogy rongyos, hogy piszkos, és így tovább. Milyen hosszú spárga kell hozzá, milyen papír kell, hol kell kezdeni a tekerést hosszába, hol kell keresztbe, hol kell megkötni, és így tovább. Ő, aki soha ki nem lépett, szinte ugye onnan tudjuk, jól tudta, hogy hogyan kell így vigyázni a postára. Köszönöm szépen. És mit kérdez a kedves kérdező? Tessék, parancsolj!
Én szeretném megkérni a tisztelt vendégeinket, hogy azonban szerzett élmények között haza menne, szíveskedjenek ismerőket a tájékoztatni arról, hogy nálunk legalábbis a sajtótermékek felhozatása
elméletünk fogunkat, és több más hasonló felül. Szerintem így a magyar nyelvű tájékoztatás irányt most, és én emiatt is egy tájányi gettóban érdek magam. Mert sok korábból szeretnék tájékozódni, ez a lehetőség, hogy nem adatok. Többször interneten jártam az Instagram, szíveskedjen megrendelni, állampolgársági és emberi jogok értelme, mert az adófizetője vagyok ebben a társadalom, tehát elvárom, hogy a közszolgálatokat, hogy a közszolgálatokban legyenek szívesek skálán újságok, folyamatok, ha a kérésem sikerülhet. Ez számomra szomorú, sértő,
köszönöm szépen, köszönjük a kérdést. Én átadom a válasz jogát Barak Lászlónak, aki könyvkiadó igazgató és szerkesztő, és ezekhez a dolgokhoz jobban ért.
Hát igazán azt gondolom, hogy ennek a problematikának nem vagyok szakembere lévén, én a könyveket előállítom, és a folyóiratokat, vagy az újságokat, és nem terjesztem. De mindenféle cinizmus nélkül kell mondanom azt, hogy sok minden nincs rendben ebben az országban, és sok tekintetben gettónak is nevezhető ez a hely, és sok tekintetben nem. Többek között abban a tekintetben nem, hogy oly mértékben van demokrácia, hogyha XY-t valamiféle New York-i folyóirat érdekel, vagy budapesti folyóirat, vagy újság, akkor állampolgári jogon a saját pénzén bármikor megrendelheti a kiadójától ezt a folyóiratot, vagy könyvet, amely szívének kedves. Tehát én azt tanácsolom önnek, hogy ne habozzék, és ezeket az ön által kedvelt sajtótermékeket rendelje meg. Ugyanis sem a szlovák állam, de még a magyar állam se fog arra pénzt költeni, hogy mert ez teljesen anakronisztikus lenne, hogy az emberek egyéni érdeklődését kielégítse. Mondok viszont egy biztató dolgot, ezt a könyvet úgy lehet megnézni közelebbről, hogy én 20 példányt hoztam ide, meg lehet vásárolni, itt kint valahol az előcsarnokban, szinte meg lehet vásárolni, és ennek az árát én felajánlom a Magyar Kulturális Központnak arra, hogy esetleg egy következő alkalommal a következő alkalmakkal megrendezett ünnepségeken vehessenek rajta juice-t, vagy pedig főzzenek kávét, mert az olyan kevés pénz lesz, gondolom. Úgyhogy egyébként a kötet rövid időn belül a Szlovákiában és a könyvesboltokban kapható lesz, de egy korlátozott példányszámban, ugyanis mi hozzánk társ kiadóként csupán 200 példány jutott, és azt fogjuk mi terjeszteni. A többi példányszám Serfőző Simon problémája és Iváné, akit megkérek arra, hogy ösztönözze a barátunkat, hogy megismerjék ezt a könyvet minél szélesebb körben. Köszönöm szépen.
Tessék parancsolni!
Yeah.
Köszönöm szépen. Kérem Kisgyél Csabát, ha tud valami hozzátenni, akkor szíveskedjék.
Nem, én ezt köszönöm szépen, én ezt kiegészítésnek tartom fontosnak, és hát gondolom, hogy talán még a magyar régiségeket kutatva, vagy akár szlovák párhuzamokat keresve, nyelvtörténeti adalékokat, lehet, hogy még itt találunk érdekes dolgot. Egyébként azt hiszem, hogy nagyon jó volt a kiegészítés, Karcsi, mert valóban Lőcsére mentek, de azt hadd tegyem hozzá, hogy a Pozsonyi Evangélikus Líceumból csak a történeti pontosság kedvéért 22 diák távozott el, nem ebrudalták ki őket, és nem a magyar szervek, hanem az evangélikus egyháznak a vezetősége távolította el helyettes tanári állásából Ludovics Túrt. Tehát ez egész pontosak legyünk ebbe. A 22 diák, ugye az úgynevezett a szecesszió, ugye a kivonulás, az az ő önkéntes döntésükön alapult, és ugye hát a szlovák monda szerint és az identitás képzésnek a szép története szerint ugye akkor énekelték ugye a kivonuló diákok ugye Jankó Matuska versét, hogy hát ugye mennek a Tátra fölé, és ott ugye Nagy Tátra úszá blízká, most nem tudom melyik, több magyar fordítása is van, és egy érdekes feladat lesz. De hát ennyit csak úgy zárójelbe ehhez a pozsonyi kivonuláshoz. Karolaus.
Hát a kortársi szlovák írók közül Késmárkon lakó Nora Barátová írt és megjelentett több könyvet, közülük néhány regényt, és aztán ilyen művelődés történeti monográfiát is, ahol azt hiszem ez még a Tatran könyvkiadóban jelent meg, még akkor ott dolgoztam, és nekem úgy tűnik, hogy ez szlovák szemszögből és magyar szemszögből nagyon objektíven van. Témakor feldolgozom.
Egy apróság, ami Késmárk, de nem a Tátra jelentésű Késmárk, nyilvánvalóan ismerik többségükben a jelenlévők a Süvölt a szél Késmárk felett című ugye, nótát. Na most azt hiszem, hogy Barátovának az egyik könyvének ez a címe, hogy Vietor Vieje nad Késmárkom, úgyhogy egy megint a kulturális szimbiózisnak egy ilyen mikrofilológiai példája jutott eszembe Késmárk kapcsán. Következő kérdés, vagy merre lehet folytatni, gondolom, sokféle irányba, tessék parancsolni.
Nagyon érdekesnek tűnt nekem az a felvetés, hogy a Tátra, vagy egyáltalán Felföld, vagy Felvidék, bárminek nevezzük, az a része Szlovákiának, ahol mi is élünk, azt csak a szlovákok tudatában van, mint politikai fogalom, és nekünk inkább érzelmi kapcsolatunk, vagy a magyarságnak érzelmi kapcsolata van vele. Most ezt én nem teljesen így értékelem, vagy érzem a magyar irodalomból, és erre szeretnék rákérdezni, mert ha végül Rákóczikkal végig gondolja az ember a történelmet, és az irodalommal, ami kapcsolódik egyáltalán ahhoz a részéhez a valamikori Magyarországnak, vagy itt gyakran, hogy is mondjam, Hungáriának nevezik ezt a, vagy nevezik ezt a, ezt az országot. Mi történelmileg mégiscsak történelmi Magyarországnak ismerjük. Tehát valahol volt egy politikai kötődése is az irodalomnak is. Most ez itt úgy tűnt, mintha a szlovák és magyar irodalmat ketté lehetne választani. A szlovák irodalom inkább mint politikai fogalomhoz kötődik a Tátrához, vagy egyáltalán a Kárpátokhoz, a magyar irodalom szimbolikájában inkább csak érzelmében. Most én ezt nem teljesen így érzem, és erre szeretnék kapni választ, hogy ez komolyan abszolút elválasztható így egymástól, vagy azért ez inkább átfolyik.
Én csak annak az anyagnak az alapján erősíthetem meg azt, amit mondtam, ami én vizsgáltam, és ami előttem feküdt, ez az úgynevezett magas irodalom. Tehát Vörös Marti, tól mondjuk Vörös Sándorig, Kölcseinek a magassága, és így tovább,